Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Riár vagyok a műsorvezető. A mai egy órában megnézzük majd, hogy a közeli célpontokra, ha el szeretnének menni, akkor mi várja majd Önöket, milyen egészségügyi előírások azok, amelyekre fel kell készülnünk, de elmegyünk izgalmas, egzotikus úti célokra is, fogunk majd barrakudát a Maldív-szigeteken, úgyhogy izgalmas műsort ígérhetek, tartsanak velem! Kínában nagyon sokan Magyarországról beszéltek, mégpedig azért, mert a termálvizekről és az izgalmas turisztikai látnivalókról volt szó, és több kínai influencer is a Magyarországgal kapcsolatos ismereteit mutatta be egy izgalmas virtuális fórumon. A kínai utazások, ha megnézzük az utolsó koronavírus járvány előtti esztendőt, akkor meglehetősen gyorsan növekedtek. Budapesten például a 10 küldő országba bejutott Kína, és általánosságban is a kínai turisták egyre inkább elkezdték kedvelni Budapestet. Prágával, Bécssel, Barcelonával voltunk nagy versenyben az ázsiai turistákért, és hát Magyarországot a melegvízi források országaként szeretnénk apostrofálni. Minden esetre most a kínai influencerek, kínai véleményvezérek azért meglehetősen sokat beszéltek Magyarországról, és a fürdők, a termálvizek, meg persze az izgalmas gasztronómiai élmények voltak a téma. Hogy mikor jöhetnek majd a kínai vendégek, azt nyilván majd meglátjuk, hiszen mint a Világszám korábbi adásából hallották, egyelőre még Kína eléggé bezárkózott, és kifelé-befelé is alig van út. Kevesen vállalják azt, hogy majd amikor hazamennek, akkor komoly idei karanténban legyenek, és emiatt lényegében a kínai turisták majd az elkövetkezendő időszakban jöhetnek Európába, Magyarországra, Amerikába vagy bárhova. Bár hozzáteszem, hogyha tényleg lesz olyan időszak, amikor végre koronavírus járvány nélkül, vagy legalábbis csillapodott járvánnyal, de utazhatnak a vendégek, akkor nagyon komoly potenciál van az ázsiai területekben, Indiában, Kínában, hiszen a kínai középosztály megerősödésével és az utazási lehetőségek bővítésével szinte mindenhol megjelentek az innen érkező vendégek. Ha a Maldív-szigeteket nézzük, akkor is kínai csoportok szinte egymást érték, amikor utoljára egy tanulmány után ott voltam, úgyhogy az biztos, hogy ilyen szempontból a jövőre érdemes építeni. Jóval közelebbi terület ugye Ausztria, ahol bezárkóztak, és hát az ausztriai kijárási korlátozás feloldásának részlet szabályairól döntöttek a héten. Lényegében december 12-én már a gyógyultsági igazolással rendelkezők számára véget ér a korlátozás. Felső Ausztria tartomány kivételével, Felső Ausztriában csak december 17-én oldják fel a zárlatot, úgyhogy hétfőtől megnyithatnak a különböző kozmetikai szalonok, a fodrászok és a masszőrök is fogadhatnak látogatókat. FFP2-es maszk ugyanakkor kötelező lesz a közösségi közlekedés járatain, és minden közösségi zárt helyen. Nem egy sima maszk, hanem kötelező az FFP2-es maszk Ausztriában. Érvényes oltási vagy gyógyultsági igazolás felmutatása szükséges, azonban a szupermarketek és a gyógyszertárak kivételével minden üzletben, tehát bárhova szeretnénk elmenni vagy bevásárolni akarunk, akkor is kell oltási igazolás. 25 főig lehet beltérben rendezvényt tartani, kültéren 300 főig, de étel és italfogyasztása csak ültetett formában lehetséges, arra kijelölt helyen. A karácsonyi vásárokat is meg lehet rendezni, de csak a 2G szabály mellett látogathatóak, vagyis az oltással rendelkezők, illetőleg a frissen gyógyultak látogathatják ezeket. Negatív PCR-teszt sem elegendő, ha valaki nincsen beoltva. Mind a vendégek, mind a vendéglátók számára kötelező a maszkviselése, és csak akkor lehet levenni, hogyha valaki az asztalnál ülve éppen eszik vagy iszik. Felső Ausztria esetében december 17-től nyithatnak ki az éttermek és szálláshelyek, és a fokozatos nyitás terén Bécs zárja majd a sort, ahol december 20-ától fogadhatják első vendégeiket a szálláshelyek és a vendéglátó egységek, tehát itt még későbbi nyitásról beszélhetünk, ugyanakkor Tirol, Vorarlberg és Burgenland tartományok már most hétfőtől fogadhatnak vendégeket, Karintiában majd csütörtökön döntenek a pontos menetrendről. A beutazási szabályokat illetően nincsen változás, a belépéshez 12 éves kortól kezdve, vagy érvényes oltási vagy gyógyultsági igazolás szükséges. Ennek hiányában ugyanakkor 48 óránál nem régebbi PCR-tesztet is elfogadnak a turisztikai célból érkezőktől. Máltán elbűvölő fényjátékok, fényfestések, vetítések és embernagyságnál is sokkal magasabb varázslények azok, akik várják a látogatókat, meg van karácsonyi lámpion kiállítás is, bűvös sárkány, éjféli express, sarkvidéki világ és cukorka város. Egészen január 9-éig lehet ezt megnézni Máltán, a Verdala palotánál. Egyébként az épületben számos műalkotás is található. Montenegró korlátozza az oltási igazolás érvényességét. Montenegróban azok utazhatnak be oltási igazolással, akik legfeljebb 6 hónapja, vagyis 180 napja kapták meg a második COVID-19 elleni védőoltásukat. Ugyanez érvényes a gyógyultsági igazoló okiratra, vagyis 180 nap után ezt sem fogadják már el. Montenegró minden koronavírus elleni védőoltást elfogad, de lejár az oltási igazolás náluk, úgyhogy erre azért ügyelni kell. Ugyanakkor 72 óránál nem régebbi PCR-tesztel, vagy 48 óránál nem régebbi antigén gyors tesztel, ha az negatív, akkor szintén be lehet utazni Montenegróba. Ezek a szabályok érvényesek a vendéglátóhelyek esetében is Montenegróban. Mivel Mexikóba, Közép-Amerika jó pár országába, a Karib területekre viszonylag jó feltételekkel lehetett utazni, vagy egy egészségügyi lap kitöltésével, esetleg negatív PCR-tesztel, emiatt itt azért van komolyabb mértékű idegenforgalom. Összességében azt látjuk, hogy ha az egész amerikai területet nézzük, akkor 40%-on áll a légi közlekedés, és az idegenforgalom is a felét alig éri el. Ugyanakkor az ázsiai térségben még rosszabb a helyzet, tehát ott mondjuk, ha a nemzetközi légi közlekedés visszámait nézzük, akkor nagyjából 8%-a a járvány előtti időszaknak. Tehát összességében azért, hogyha megnézzük például a legfrissebb KSH számokat, akkor azt látjuk, hogy a magyarországi idegenforgalom az, hogy rosszabbul áll ugyan, mint mondjuk a koronavírus járvány idején, de nem töredéke az akkori időszaknak a bevétel és a forgalom, az egy nagyon szép eredmény, hogyha világviszonylatot tekintjük. Összességében egyébként Közép-Amerikában, ahol könnyen beengedték a vendégeket, ott nagyjából 60-65%-os látogatottsággal számolnak. Ez azt jelenti, hogy a 2019-es utolsó jó év turistaforgalmának 65%-át tudták produkálni. Afrika jó pár helyén is, még az Omikron megjelenése előtti időszakban azt látják, hogy olyan 60-65%-on van a turizmus. És hát ahol pedig teljesen bezárkóztak, Kína, Japán esetében, ott mondom 5-6% vagy hát gyakorlati nulla felé tendál a dolog. Jó pár helyen a belföldi utazások népszerűsége nőtt meg, Európában Franciaországtól Olaszországig, több ország is ide sorolható, de a tengeren túlon Brazília, akkor Kína, Oroszország, az Egyesült Államok szintén. Itt a belföldi légijáratok azok, amelyek domináltak a légiforgalomban. Az igazán nagy vesztesek azok az európai légitársaságok, a nagy európai légicégek. Egy hagyományos esztendőben ilyenkor már voltunk a bécsi karácsonyi vásárban, elmentünk esetleg Pozsonyba, jó kis városlátogatáson vettünk részt, a stuttgarti, a müncheni vásárokban is jártunk. Nos, most ezek jelentős része vagy elmarad, vagy csak éppen pár napra megnyit majd karácsony előtt, vagy csak korlátozottan látogatható. Tehát itt még a belföldi karácsonyi vásárok azok, amelyek vagy oltási védettségi igazolás nélkül, vagy esetleg védettségi igazolással, de egyáltalán látogathatóak és vannak, úgyhogy ebből a szempontból azért elég nehéz a helyzet. A sícentrumoknál is azt látjuk, hogy még bizonytalan, hogy miként alakul a szezon, bár nyilván sem a szlovákok, sem az osztrákok, sem az olaszok nem szeretnének lemondani a vendégekről, de egyelőre még a szigorítások, a tiltások, a kijárási tilalmak időszakát éljük, és aztán meglátjuk majd, hogy december közepétől mi lesz. A műsor előző részében már hallhattak arról, hogy fokozatosan nyitnak az osztrákok, valószínűleg mindenki így tesz majd, de Szlovákiában például még a nagyobb létszámú karácsonyi családi összejöveteleket sem valószínű, hogy meg fogják engedni, tehát itt azért nem egyszerű mindez, és az is biztos, hogy síelni védettségi igazolás nélkül, megfelelő oltások nélkül azért nem lesz egyszerű, mert jó pár helyre nem tudunk elmenni majd. És a másik oldalon pedig az egzotikus utak piacán azt látjuk, hogy azért a magyarok igenis szeretnének utazni, meg szeretnek utazni. Dubajban például jó pár magyar turista van jelenleg is, meg mennek is, tehát a dubai világkiállítás vonza a látogatókat, viszonylag egyszerű ide bejutni, és március 31-ig látogatható a magyar pavilontól kezdve az összes többi pavilonig, mindegyik fergeteges gasztrokínálattal várja a látogatókat, és mellette pedig sok-sok program is van, tehát azért Dubajban elég sok magyar ellátogat. A Kanári-szigetek szintén a fontos célállomások közé tartozik. Hozzáteszem, azért arra kell számítani, hogyha valaki decemberben a Kanári-szigetekre utazik, hogy ha szerencséje van, akkor viszonylag jó időt fog ki, ha nincsen, akkor mondjuk olyan közepeset. Tehát én azért decemberben voltam többször a Kanári-szigeteken, egyszer voltam Delhuzacson barátommal is, és lényeg az, hogy nagyjából olyan 18-20 fok körüli hőmérséklet is volt, ami nem mondható túlságosan melegnek. A tenger olyan 19-20 fokos volt, tehát azért nem egy karibi hangulat volt. Ugyanakkor megnyitották a bárokat, lehetett menni szórakozni, és hát azért egy rövid ujjúba nappal sétálgathattunk, egy pulóver kellett este, vagy esetleg egy kis kabát. De voltam olyan decemberi időszakban is, amikor meg 28-30 fokra emelkedett a hőmérséklet, tehát itt sem az a 40 fok van és csorog rólunk a víz típusú hangulat volt, de ekkor már nyugodtan lehetett például a medence partján napozgatni, bár azért a medence vize néha hűsnek tűnt, meg a tenger is, tehát azért a rekkenő hőség decemberben errefelé nincsen, de vannak olyan időszakok, amikor igencsak jó az idő. Arra tökéletes, hogy tényleg úgy érezzük, hogy nem kell nagy kabát, meg rövid nadrágban tudjunk sétálgatni, és élvezzük azt, hogy sokat süt a nap. Gran Canaria és Tenerife a két legnépszerűbb sziget, ezek közül Tenerife-n voltam többször, itt a Teide vulkán az, ami meghatározza az időt. Én azt tapasztaltam, hogy ha a Teide vulkán egyik oldalánál rossz idő van, akkor autóval, viszonylag jó minőségű autópályaszerű képződményen át lehet menni a vulkán másik oldalára, és ott meg jó idő van, úgyhogy sokat autókáztam. És hát az is biztos, hogy itt lehet hegyet is mászni, megnézhetjük a településeken a különböző kis játéktermeket, én ezeket nagyon szeretem, akkor egy kicsit ott vagyunk azért Afrika lábánál, tehát az afrikai árusok mindenféle izgalmas dolgait is megcsodálhatjuk este. Ezeket persze érdemes egy kicsit kikapcsolódásképpen megtenni, és valóban kellemesen elterik az idő. Hozzáteszem, sok kavicsos strand van, Afrikából is hozattak a Szaharából homokot, mert az egyik strandot azzal feltöltötték, mert azért nem ilyen végtelen nagy fehér homokos strandokat kell elképzelni a Kanári-szigeteken. Olyan sárgás homok, meg kavics, ez jellemzi a többségét. Hát vannak azért szép homokos strandok is, vannak azért kavicsos strandok is, köves strandok is, de hát nem egy Bora-Bora, mondjuk ki az igazat. Ugyanakkor viszonylag hamar elérhető, tehát nagyjából 5 óra repülő, és a klasszikus időszakban ugye ide különjárati repülőgépek, chartergépek közlekedtek, és azért volt ide téli charter, mert hogy egyedül ide tudott elmenni a legkedveltebb charter légicég gépe, ez volt a maximum távolság, és akkor emiatt folyamatosan jártak a kanári gépek, meg hát viszonylag hamar el lehetett jutni úgy, hogy azért nem volt túlságosan drága sem, és valóban arra, hogy átteleljünk, hát ideális a biztonság is, viszonylag magas szintű, vannak érdekes dolgok is, a híres sárkányfa például, aminek ha megkarcoljuk az oldalát, akkor ilyen vöröses váladék folyik ki, szinte vérzik, úgyhogy valóban azért én egy percet nem unatkoztam a Kanári-szigetek egyik tagján sem. Ami egy kicsit más kategóriát képvisel azért, az a Maldív-szigetek, ami annyira népszerű a magyar turisták körében, hogy tavaly februárban csúcsot is döntöttünk, 3500 magyar vendég volt a Maldív-szigeteken, a mostani időszakban is nagyon sokan mennek Magyarországról a Maldívra. Ennek két oka van, egyrészt trendi lett, divatos, másrészt pedig az is, hogy azért a szálláshelyeknek az árai jóval kedvezőbbek, mint mondjuk a koronavírus járványt megelőző időszakban, általában 50-60%-on mozognak, ami tényleg azért komoly engedményeket jelent. A szálláshelyeknek ugyanis az a filozófiájuk, hogy inkább jöjjön a vendég, és a személyzet dolgozna, és próbálja meg minél több italt, ételt, extrát eladni, és akkor abból találjon a bevétel, mint hogy üres legyen a szálláshely. Ugye a Maldív-szigeteknél atollokról, korallzátonyokról beszélünk, a legnagyobb sziget sem nagyobb, mint a mi Margit-szigetünk. A fősziget nagyon ritka, hogy turista hosszabb időt eltöltsön, tehát nem az a jellemző, hogy itt bemegyünk egy szállodába, hanem innen tovább megyünk valamelyik atollra, valamelyik korallzátonyra, ahol általában egy sziget, egy szálloda. Ugye vannak olyan szigetek is, ahol a helybeliek laknak, de ritka az, hogy a helybeliek is laktak, meg a turisták is, általában olyan szigeteket vesznek bérbe, tartós bérbe a szálloda üzemeltetők, amelyeken kevesen laknak, és igazából azok is vagy elköltöznek, vagy pedig részt vesznek az üzemeltetésben, és elkezdenek dolgozni a szállodánál, és az egész sziget a szállodáé idézőjelesen, legalábbis ők szervezik az életet, és Ott aztán gyönyörű hófehér homokot találunk, türkiszínű vizet, nagyon sok esetben egyfajta véderőművet is építettek, hogy a tenger hullámai meg az emelkedése a víznek ne söpörje el a tengerparti részeket, de hát tulajdonképpen csak tengerpart van, mert 4-500 méteres távolságokról beszélgetünk, ennyiről térünk át a sziget egyik partjáról a másikra. A nagyobb sziget akkor mondjuk másfél kilométer, 2 kilométer mondjuk Sun Island, de itt is gyakorlatilag egy óra alatt az egész szigetet bejárjuk. És a nagy szigetek közepén vannak ültetvények, például mangó ültetvény, meg egyebek, és hát nekem mondom Sun Island a nagy kedvencem, de Royal Island, Paradise Island, nagyon sok más sziget is van. Ezek nem a helyi elnevezések, hanem adtak ezeknek fantázia nevet, mert Giravaru, meg ilyen nevek vannak, ezeket nehezen tudják a turisták megjegyezni, ezért angol nevet adtak a legtöbb szigetnek, vagy pedig a hotelről nevezték el a szigetet. Így például Hilton Island, később Conrad Island is volt, úgyhogy ebből a szempontból ez is érdekes. Egyébként a Conrad Islanden van az egyetlen komolyabb borospince, mert hogy egyébként a legnagyobb tengerszint feletti magasság 2 méter a Maldiv-szigeteken, és Conrad Islanden levittek engem a borospincébe, ami azt jelentette, hogy hát a puha, laza atollon, ami ugye a megkövesedett korall állatkáknak a maradványaiból teremtődött, ott beleástak egy ilyen pinceszerű valamit így ebbe a fehér homokba, és akkor ott finom borokat raktároznak. Hát ebből is itt van egy, és itt van egy olyan tenger alatti étterem is, hogy lemegyünk egy kis lépcsőn a tenger alá, és Atlantából hozattak állítólag cunamit is kibíró plexilapot, azzal körbevették, és lényegében a tenger alatt vagyunk, de nem kell hozzá se búvárpalack, semmi sem, hanem mondjuk körülbelül 1 méter, vagy 2,5 méter fölöttünk a víz, de este nagyon érdekes, mert kivilágítják ott a fölöttünk, meg mellettünk levő vizet, és akkor ott a cápa is elúszik, meg rája, meg minden más, miközben mi finom falatokat eszünk, úgyhogy ez is egy érdekes dolog, így valóban olyan, mintha egy akváriumnak az inverze lenne, és akkor mi ott jól érezzük magunkat. Tehát a Conrad Islandhez hasonlóan a többi szigeten is azt látjuk, hogy van a tengerparton közvetlenül jó pár bungaló, hiszen itt nem emeletes szállodákat kell elképzelni, a legnagyobb épület maximum 1-2 szintes, például van iskola, meg egyetem is, az is 1-2 szintes. Nagyobb épületek ennél csak a főszigeten, a fővárosban vannak, de a szállodaszigeteken bungalók vannak, abban laknak a turisták, és nagyon sok vízi bungaló van, mert hogy sekély a víz, hely meg kevés van a szárazföldi részen, ezért hatalmas nagy mólókat építenek végig be a tengerbe, a türkiz víztükör fölé, és jobbra-balra pedig ilyen leágazások vannak, és akkor ott vannak a kis tengerparti bungalók, úgyhogy létrán, vagy lépcsőn le is mehetünk, és akkor rögtön belepocsálhatunk a vízbe. Nagyon-nagyon sok hal odaúszik, esténként meg is etethetjük, vagy akár nappal is ezeket. Odaúsznak egyébként a cápák is, a kis cápák is, néha nagyobbak is. Este például az egyik kínai étteremben ilyen 2 méteres bikacápákat etergettünk, de nem támadnak emberre, nem kell megijedni. Hozzáteszem, amikor például fürdöztem a Maldiv-szigeteken, nagyjából 10 méterre lehettem a partról, és egyszer csak hallom, hogy az egyik kínai turista elkezd kiabálni, hogy sárk, sárk, hogy cápa, cápa, és körbenéztem, és akkor nem ijedtem meg annyira, mert azért búvárkodom, és tényleg találkoztam már cápával, és gondoltam, hogy ilyen sekély vízbe azért csak nem egy, nem tudom, 6 méteres nagy fehér jön ki, és valóban egy picike, nem tudom, 1 méteres, vagy 80 centis kis cápa húzkált arra felé, hát nem akartam mondani a derék frissen érkezett turistának, hogy hát ebből annyi van, hogy amikor fürdik, látja, hogy jobbra-balra még 4 fog úszkálni körülötted, nem kell ettől megijedni. A búvárkodás szinte kötelező, ez a snorkelezés, ez tényleg mindenkinek ajánlott. Én szereztem búvár vizsgán, búvár igazolványt is, és gyakorlatilag le is merültem. Nekem nincsen ilyen szempontból így félelmem, és rengeteg fantasztikus korallzátonyt fedeztem fel ott az inspektorokkal, úgyhogy ez a Maldiv-szigeteken pazar élmény, miként a horgászat is. Aki szereti az egzotikus horgászatot, ezt úgy próbálhatja ki, hogy zsinegeket fogunk majd, én mindig viszek egyébként kesztyűt, mert már tapasztalt vagyok, és a végén a horogra ráteszünk egy kis haldarabot, azt belógatjuk a vízbe, van rajta egy kis súly, és gyakorlatilag 1-2 perc múlva általában, ha időben megrántjuk, akkor már ki is emelhetünk valamilyen tengeri szörnyet. Fogtam még cápát is, de azt vissza kell minden esetben dobni. A barrakudát viszont nem, úgyhogy előfordult, hogy egy méteres barrakudát kiemeltem a vízből, és ezeket aztán vacsoraként felszolgálják utána, hogyha meg szeretné enni a tisztelt vendég. Ha meg nem szeretné megenni, akkor meg elfogyasztja a személyzet. Hogyha a világ összes szigetét megnézzük a híresebbek közül, akkor az biztos, hogy Bora Bora és a Maldív szigetek kiemelkedik, mert annyira gyönyörűen hófehér homokos tengerpartok sokasságát találjuk itt. Bora Bora olyan, hogy van azért kis feketés része is, tehát van, ahol nem tökéletes a tengerparti szakasz. A Maldív-szigetek esetében is, főleg a Fő-szigethez közeli szigetek közül van olyan hely, ahol nem tökéletes a partszakasz, de a szigetek, az üdülő turista szigeteknek a 75-80% az olyan, hogy lényegében gyönyörű hófehér atollon és fehér korall állatkák maradványain sétálgathatunk, és valóban a pálmafák a víz fölé hajolnak, gyönyörű vidék, türkis színű a víz. Itt nem tudunk hibázni, tehát tényleg paradicsomi körülményekbe csöppenünk. Van persze ilyen hely azért Thaiföld környékén is, de ott azért keresni kell. Tehát nem olyan, hogy megérkezünk Bangkokba, és hopp, meg ott vagyunk, hanem egy nagy metropoliszban vagyunk, ahol még azért az idő is elég szmogos, sokszor nem látni a napot, eltakarják a szmogos felhők. De amikor meg elmegyünk gyönyörű helyekre, akkor azért találunk meseszép vidékeket. Az biztos, hogyha most az időjárás fontos szempont, hogy mit válasszunk. Persze, azért a Maldívról tudni kell, hogy van, amikor szakad az eső, sőt, több olyan emberrel is találkoztam, aki úgy ment ki a Maldív-szigetekre, hogy majd kellemesen nyaral és sütteti magát a napon, aztán a 10 napból 7-et esett az eső, sőt, volt olyan is, ahol 7 napból 7-et esett az eső. Illetőleg magam is a Nászútnak a legvégén, az utolsó napon egy kedves ismerősömmel és lányával ott találkoztunk, és egy napot eltöltöttünk, úgyhogy beszélgettünk, mert aznap éppen, amikor mi mentünk haza, akkor borongos volt az idő végig, és szakadt az eső, és ők pedig 3 napot maradtak, és utána hazajöttek, mert az elkövetkezendő 10 napra az időjárás előrejelzés azt mutatta, hogy végig esni fog. Na most, hogyha nem verőfényes napsütés van itt, akkor bizony kevés dolgot tudunk csinálni a Maldív-szigeteken, kivéve persze, hogyha szeretünk búvárkodni. Mert hogy errefelé nem csak a snorkelezés van, amikor kis pipát teszünk a szánkba és búvárszemüveget a fejünkre, hanem a rendes palackos búvárkodást is meg lehet tanulni. Én is megtanultam egyébként, pedig eszemágában se volt eredetileg. Amikor először voltam a Maldivon, mégis első között Közép-Kelet-Európában csináltam Maldív-szigetekről turisztikai filmet, ez a 90-es évek legelején volt, akkor tényleg így ámulatba ejtő volt számomra a búvárkodás, és nem is próbáltam ki, mert maradt az ámulat. Aztán a későbbiekben többször is itt voltam, de tényegében rengeteg tanulmányot, a study tour szerveztek, sajnos most a koronavírus járvány miatt erről leszoktak, de az biztos, hogy sokszor eljutottam ide, és az egyik alkalommal azt mondtam, hogy jó, akkor kipróbálom a búvárkodást. Mondták, hogy lényegében nem kell hozzá vizsgat, csak nézzük meg, hogy milyen, van egy ilyen, ilyen lemerülős próbakör, vagy valami hasonló így a turistáknak. És lementem, igazából nem féltem, nem volt bennem semmi félelemérzet, a regulátorral kaptam levegőt, és akkor túszkáltam, nagyjából megvolt a kör, láttunk színes állatokat, különösebb veszélyes helyzet nem volt, és hát amikor följöttünk, akkor mondták, hogy hát, hogyha szeretnék búvár vizsgát, akkor ezt már egy alkalomnak így beszámítják, és akkor már gyakorlatilag pillanatokon belül ez meg is van. Hát én ezt akkor el is hittem, aztán később kiderült, hogy a pillanatokon belül meg is van, azért nem egészen így működik, mert hogy a következő nap reggel már 9 órakor reggeli után ott voltam a búvárközpontban, és ott lényegében azzal töltöttem a délelőttet, hogy videókat nézegettem a búvárokról, meg kaptak egy angol nyelvű jó vastag könyvet, aztán délután is videókat nézegettem, és lényegében el is ment a nap, miközben a többiek fürödtek, meg napoztak a tengerparton, én meg a légkondi dübörgését hallgattam meg a videón az angol nyelvű búvároktatást. Aztán a következő napon megint hasonló videózás volt, és akkor már úgy éreztem, hogy tényleg elpazaroltam itt, mikor lett volna mondjuk 5 szabad délutánom a forgatás után, vagy délelőttöm, de hát igazából akkor se történt semmi. Aztán utána már, amikor az elméleti rész megvolt, akkor egy tesztet ki kellett töltenem, 6-ot lehetett hibázni. Nem volt könnyű, őszintén megmondom. Ugye akkor még nem volt internet, meg nem úgy volt, hogy a mobiltelefonon gyorsan kikeressem a helyes választ, úgyhogy angolul búvár kifejezések közül választani úgy, hogy hát tudják, ez a tipikus válaszadási lehetőség volt, hogy nem tudom, 4 vagy 5 válaszadási lehetőség, és csak alig-alig valamiben különböznek. Tehát nem az az egyértelmű, és akkor rögtön kitalálom. Na mindegy, 6-ot hibáztam, itt is átmentem, Istenek hála, nem buktam meg, és következett a gyakorlati oktatás, először is 200 méter úszás, hát ez annyira nem volt bonyolult, mert elég jól tudok úszni, hát nem vagyok egy olyan úszó, mint a Darnyi Tamás, de azért nem fulladok bele a vízbe, tehát gond nélkül leúsztam többet is, úgyhogy ezzel nem volt probléma. Utána pedig a gyakorlati résznél lényegében először megtanultuk szétszedni, összeszerelni a búvárpalackot, rátenni a regulátort, stb. Meg az egészet így felcuccolni, hogy hogy kell megnézni, hogy biztosan legyen benne oxigén. Tehát az alapokat megtanultuk. Aztán a maszk viseléssel kapcsolatban rengeteg gyakorlat volt, hogy fel kellett tenni a maszkot, és akkor, amikor lemerültünk a tengerbe, nem tudom, mondjuk olyan 3 méterre, akkor elvették, és akkor lényegében bírjam ki anélkül, és akkor tegyem föl, nyomjam ki belőle a vizet, és igazából ezek a gyakorlatok, hogy ne essél kétségbe, az egésznek ez a titka, hogy ne ess kétségbe, még akkor sem, hogyha az orrodba megy a sós víz, tehát nagyjából így tudnám összefoglalni. Aztán volt még mentési gyakorlat is, úgyhogy tényleg elég komoly kiképzés volt, és a legizgalmasabb az egészben, hogy általában úgy mentünk bele a vízbe, hogy a kínai étterem mögött van egy lépcső, és ott belementünk, és akkor hátrafelé szépen belecsobbantunk, aztán már mentünk is a mélybe. De egyszer nagyon sokan álltak ott a lépcsőn sorba, és a tetejénél ott a kedves búvár oktatom szépen átmászott a kerítésen, odaállt úgy, hogy ugye hátán a palack, és szépen az étterem tetejéről, ugye egy cölpökön álló étterem volt, bum, így lazán belevágolott a vízbe, és akkor mondta, hogy akkor tegyek én is így. Na most, amikor ezt elmeséltem egy olyan hölgynek, aki egy ilyen partiban találkoztam vele, születésnapi rendezvényen, és Magyarországon tanult búvárkodni, meg jár Horvátországtól kezdve, nem tudom, Egyiptomig mindenhová, hát mondta, hogy már pedig ilyen nincsen, hát így nem lehet csak úgy bemenni, és az lehetetlen, és az kizárt dolog, és akkor mindig mosolyogtam, hogy hányszor hallottam már ezt, hogy már pedig ilyen nincsen, és akkor látom, hogy de egyébként van, csak hát amiket ilyen tökéletes szabálynak gondolunk itt Európában, vagy akár a mediterrán térségben, hát azokat így elengedik sokszor mondjuk az Indiai-óceán, vagy a Csendes-óceán területein. És hát itt is úgy volt, hogy én is szépen háttal így beleestem, csobbantam az Indiai-óceán kellemes kis vizébe, és már rögtön le is merültem, mert hát ugye a lendülettől, meg a palack súlyától, meg a rajtam lévő 3 súlytól, mert mindig 3 súlyt teszek, mert valószínűleg könnyű a csontom, de egyébként én nagyon hamar följönnék. Tehát lényeg az, hogy lemerültem, és hát akkor már rögtön, hogy a regulátor végig a számba volt, úszkálhattunk, és felfedezhettük a környéket. Szóval jó kis kalandok voltak, nagyon komoly kiképzés volt, és a végén megkaptam a kis búvár igazolványomat, úgyhogy azt hiszem, hogy talán a PADI központjából, Svájcból küldték meg, vagy honnan. De minden esetre elment az egész idő. Tehát strandolás semmi nem volt azon a kiránduláson, hanem az első 3 nap dolgoztam, forgattam, és amikor nem tudom, a második 4 vagy 5 nap lett volna a kikapcsolódás része, az gyakorlatilag elszállt. És itt Maldivon még jó párszor búvárkodtam, és nagyon sokszor vigyázni kellett, mert erős áramlatok is vannak, meg tényleg ott aztán, hogy szápával, murénával találkozunk, az nagyon gyakori. És egyszer elmentem Jamaikára, és ott amerikai turistákkal együtt beneveztem én is egy ilyen búvár túrára, hiszen akkor már megvolt a kis papírkám, és hát mondták a Los Angelesből meg Miamiból érkező vendégek, hogy hát nem tudom, milyen profi búvárok hányszor merültek, fúristen, hogy mi mindent tudnak, és akkor elszigyeltem magam, hogy én nem tudom, Maldív-szigeteken merültem 10-szer, hát ez nagyjából a semmi kategória, és hát gondoltam, hogy azért csak kibírom velük. Aztán nagyjából kiderült, hogy az én kőkemény ilyen kis erősen vad kiképzésem az azt eredményezte, hogy majdnem minden dolgot az életben, az Indiai-óceán ölelésében azért egy picit jobban csináltam. Például előfordult az egyik hölgy, ott nem jól érezte magát, és az oktató szépen a karján kivitte, és visszavitte a csónakhoz. És mondta, hogy akkor várjunk addig lent, és visszajön hozzánk. És nekem kellett szólni a többieknek, hogy most nem várunk, hanem szépen zsilipelve felmegyünk, mert el fog fogyni az oxigén. Tehát így is történt, aztán utána értünk, jött a csónak, mert kiderült, hogy annyira rosszul lett, hogy vissza kellett vinni. Na mindegy, szóval a lényeg, hogy azért a Maldív kiképzés kemény volt, meg nem annyira ilyen iskolai tankönyvszerű, de cserébe azért elmertem menni jó pár évig búvárkodni olyan helyekre is, ami úgy egyébként az izgalmasak közé tartozik. Hát nyilván az én búvárkodásom nem hasonlítható össze azoknak a vérprofiknak a búvárkodásához, akik gyakorlatilag ezt sportszerűen űzik, és elképesztő, hogy mikre képesek. Tehát én mondjuk az ilyen turista búvárként legalább megnézhetem közelről a szép színes halakat, hogyha valaki meghív egy tanulmányútra. Tehát nagyjából ennyit tudok, de ez nekem így elég, és a Maldív-szigetek ettől már szórakoztatóvá válik, hiszen itt aztán tényleg az Indiai-óceán atolljainál szinte mindenféle fajta fantasztikus tengeri élőlénnyel találkozhatunk a mélyben, és akkor is, hogyha kint esetleg borús az idő. De azért aggódni nem kell, mert december, január, február, sőt március közepéig is általában jó idő van, április, májusban néha esik az eső, nyáron pedig többet esik, de hát én is kifogtam olyan hetet, amikor verőfényesen sütött a nap. Ugye a Maldív-szigeteket imádom, és örömmel mesélek minden egyes sztorit, és hát volt azért jó pár. Volt például rákfutató versenyem többször is, ami abból áll, hogy a rákok valami oknál fogva mindig keresnek egy elhagyott csigaházat, és akkor abba a csigaházba bemásznak, és akkor azt a hátukon viselik, tehát eredetileg nincsen házuk, és mégis van csigaházuk. Na most így a csigaházzal együtt a rákokat összefogdossák a helyek, mondjuk 30-40 rákot összefognak, mindegyik csigaházra írnak egy rajtszámot, mondjuk 2-es, 5-ös, 6-os, stb., és lehet fogadni, hogy ki fog győzni majd az esti rákfuttató versenyen. A rákfuttató versenynek az a lényege, hogy kiteszik középre a rákokat, kiborítják, és aztán el kell kezdeniük rohanniuk, meg van húzva egy nagy kör, és hogyha a kör, ami egyébként körülbelül egy olyan 6 centi vastag a körnek az utolsó vonalát is elhagyták, na akkor nyert a rák. De itt azért van jelentősége, hogy meddig megy a rák, mert azért nem nyertünk egyszer például a rákfuttató versenyen, mert a fotós barátomnak a rákja rendkívül gyors volt, és keveset gondolkodott, sokat szaladt, és elérte a kis karimáját ennek a külső körnek, és a barátom oda tette a lábát, hogy akkor ne menjen tovább rák, nehogy véletlenül eltapossák ezt a csodás teremtményt, aki győztes, és akkor megnyertük a főnyereményt. Aztán kiderült, hogy nem nyert még, és kár, hogy oda tette a lábát, mert hogy el kell hagyni ezt a széles karimájú kört, és csak akkor nyer a rák, hogyha el is hagyta, nem csak ha rajta van azon a külső szegélyen. Tehát olyan ez, mint a fociban, hogy még benn van a pályán, amikor rajta van a vonalon, tehát teljes terjedelmében el kell, hogy hagyja a labda, illetve a rák is a vonalat. És aztán emiatt hát nem lett első a rák, de érezte a végül a győztes azt, hogy hát azért nem érdemelte meg az első helyet, mert akkor már percekig várta az ünneplést a barátom, fotós barátom, úgyhogy végül is adott a nyereményéből a későbbi valós győztes, mert hát a szabályok nem ismerete miatt nem a mi rákunk, és hát a fotós barátom rákja győzött. Úgyhogy ilyen a Maldív-szigeteki rákfutató verseny, és kellenek is ilyen dolgok, mert azért azon kívül, hogy gyönyörűségesen szép helyen vagyunk, hát sok minden nem történik. Persze elmehetünk még a búvárkodáson kívül horgászni. A Maldív-szigeteki horgászatot azért imádom, mert, mint már meséltem, ez nagyon egyszerű dolog, hiszen egy damil és a végén egy horog, ennyi az egész, meg egy kis súly, de nincsen horgászbot például, ezt a damilt fogjuk. Én mindig viszek kesztyűt, mert most már rutinos vagyok, hogyha oda eljutok valamilyen tanulmányútra vagy bármire, és lényegében be kell dobni a vízbe, leeresztjük nagyjából 6-8 méter mélyre, vagy amennyi zsinórunk van, és aztán várjuk a kapást, és nagyon-nagyon sok mindent fogtam már, tehát tényleg olyan csoda halakat, nagyobbakat, kisebbeket, hogy az egész kicsiket visszadobjuk, meg a védetteket, szápát, stb. Visszadobjuk, de mondom, még barrakudát is sikerült zsákmányolni így. És hát a reggeli meg a hajnali horgászaton kívül van az esti horgászat is. Én általában az esti horgászatra nevezek be, mert nem szeretek annyira korán felkelni. Lehet még delfineket is nézegetni, bár hozzáteszem, delfint én úgy láttam leginkább a Maldív-szigeteken, hogy sehova sem mentem, hanem Royal Islanden üldögéltem éppen a homokba, és onnan a partról lehetett látni a delfint, nagyjából 20 méterre tőlem a sekélyvízbe kijött, és ott játszadozott. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes ez is. Hát ezért csodálatos a Maldív-szigetek, mert hogy cápát, meg delfint, meg ráját ne lássunk, hát ez szinte kizárt dolog. Rája etetés is van a legtöbb helyen, és akkor meg lehet etetni ezeket az ősi szörnyeket. A cápa etetés az pedig legendás. Hát voltam úgy is, hogy gyakorlatilag az étterem, ugye ez is egy cölöpökön álló étteremnek az oldalából szórták bele a haldarabokat, és ott marakodtak a cápák, és akkor azt fotózgattuk, forgatgattuk, de külön elmentünk cápaetetésre egy olyan szigetre, ahol a hajókat szokták javítani, és hát emlékszem, akkor a feleségemmel voltam éppen Nászuton, és hát mondtam, hogy akkor szeretnék benevezni egy hajó túrára, amikor elmegyünk cápaetetésre. Rendben, regisztráltak is, aztán 4 nap múlva állok sorba, hogy akkor honnan indul a hajó, és mondták, hogy hát az egészet kibérelte egy arab úri ember. Hát mondtam, hogy lehet, hogy ki akarta bérelni, fogalmazzunk úgy, mert hogy én előbb jelentkeztem, és engem nem érdekel, hogy az arab úri ember ki akarta bérelni, és viszi a feleséget, és addig-addig reklamáltam, panaszkodtam, sírtam, fenyegetőztem, hát ebben vérprofi vagyok már ennyi utazási turisztikai múlt után, hogy mondták, hogy jó, hát megbeszélték vele, és akkor egyikünk a hajó egyik sarkában, a másikunk a másik sarkában, már az asszonnyal persze, és akkor így békésen menjünk át együtt a kikötőhöz cápát etetni. És ez így is történt, és a legemlékezetesebb dolog számomra nem az volt, hogy a lépcsőhöz odajöttek a ráják, meg a cápák, és akkor gyakorlatilag pár méterről lehetett etetni őket, meg ott egymást is egy kicsit így lögdösték, és úgy jöttek a halra, hanem ugye egy hordóba vittük a véres hal darabokat, meg hús darabokat, de inkább hal lehetett, és ezekbe a cafatokba így az egyébként hosszújú, Armani, fantasztikus öltözékben pompázó úriember így benyúlt, és fogta, és mint tudom, kiszórt egy ilyen tenyérnyit, vagy ami a karján úgy elfért, és akkor nagyon tetszett neki, hogy ott valóban így pezsgett a víz, mert annyira jöttek már a cápák, ráják erre a sok-sok halra, és akkor néztem, hogy hát szerintem olyan 10 000 euró biztos pocsékba ment, hogyha nem akarja ezt kimosni, mert teljesen véresett az egyébként rendkívül menő öltözéke, és akkor eszembe jutott, hogy nekem az asszony mit szólna, hogyha akár csak a, nem tudom, ahhoz képest filléres öltözéke mennyire véres lenne, és ki kéne mosni. Mindenesetre ez annyira látványos volt számomra, hogy azt mondtam, hogy hát ez igen, hát élni azért tudni kell. Mindenesetre a ráják meg a cápák boldogok voltak, és mi is boldogok voltunk, meg a derék úriember is boldog volt az asszonnyal, úgyhogy ilyen nagy boldogságban szépen visszamotoroztunk, visszahajókáztunk a Fő-szigetre, és mindenki ment a dolgára. De hát azt a jelentet sose felejtem el, amikor így tényleg egy hatalmas félkarnyi halat így belelapátolt a tengerbe ez a derék barátom. Hozzáteszem, a Maldív-szigeteken egyébként sok izgalmas dolog történt velem, meg csoportos úttok során is voltak dolgok. Például egyszer sajnos nagyon komoly baleset is történt. A Sun Islanden biciklivel nekiment az egyik pálnafának az egyik utas, magyar utas egyébként, és kórházba is került sajnos, és meg is kellett műteni. Tehát nincsenek autók ugye a Maldív-szigeteken, csak a Fő-szigeten, de ott is minimális távolságokat kell megtenni. Tehát a legtöbb embernek nincsen, de néhány kocsi azért van. A kisebb szigeteken pedig vagy gyalogmászkál mindenki, vagy pedig biciklivel. Sun Island még a viszonylag nagyobb szigetek közé tartozik, úgyhogy itt sok embernek van biciklije. Igen, ám csak, hogy itt is baloldali közlekedés van, amit hát senki nem jegyez meg, mert hogy autók nincsenek, a biciklik meg néha össze-vissza mennek, és emiatt aztán történt a baj, mert hogy összeütközött két kerékpáros, és utána az egyik pálmafának még neki is esett, neki is ment a szegény magyar, és emiatt komoly sérülés volt egy biciklis ütközésből, ami hát azért sajnos elég szörnyen hangzik. Szintén magyar turistákkal történt meg, hogy reggel hidroplánnal, illetve motorcsónakkal lehetett visszamenni a szigetről a Fő-szigetre, ahonnan aztán a nagyobb gépek indultak. 3 óra, 3 és fél óra volt emlékeim szerint a motorcsónakázás, a hidroplán, az pedig durván olyan 20-25 perc alatt ért oda, úgyhogy sokkal kényelmesebb volt a kis hidroplánnal menni. Aztán később változott a helyzet, mert hogy a szigeteket üzemeltető koncern az egy másik szigeten csinált egy repülőteret. Tehát most már rendes, nem hidroplán repülőgépek mennek északon és a délre is, az északi meg a déli atollokra, és akkor onnan aztán csónakkal a kisebb atollokra. Tehát most már kevesebb a hidroplános mozgás, még most is van azért, de amikor 90-es években, meg a 2000-es években jártam például Sun Island, Paradise Island, Royal Island környékén, akkor majdnem mindenhova hidroplánnal lehetett menni, vagy csónakkal. Hát csónak az most is egy opció. És meg is adták, hogy mikor indulnak reggel a csónakok, mikor indulnak a hidroplánok vissza, és kora reggel volt, és a Maldív takarító tudta, hogy mikor kell majd a magyaroknak menni, ezért szépen elkezdett bemenni mindenhol, mert gondolta, hogy már gyülekeznek az emberek kint, és ő meg elkezd takarítani, mert jött reggel egy másik csoport. És bement az egyik szobába, De nem kellett volna, mert kiderült, hogy ott egy magyar úriember, aki hát igazából meglehetősen jó karban volt, tehát ilyen 120 kilós keménykötésű úriembert képzeljenek el, hát ő vele találkozott, ő meg csak azt érzékelte, hogy ő még alszik, hajnali 3:30 lehetett, és akkor valaki bement a szobába. Hát nem kellett kétszer mondani, úgy döntött, hogy akkor most elagyabudjálja ezt a derék Maldív úriembert, mert nyilván rossz szándékkal jött be, úgyhogy a Maldív takarítót végig kergette ott Son Island legnagyobb utcáján, aztán végül a recepciónál nagy nehezen kibékítették, és megmagyarázták, hogy csak a takarító ment be, mert azt hitte, hogy már rég várakozik ott a motorcsónakra vagy a hidroplánra, és nem gondolta, hogy még ilyen nagy alvó, és 5 perc is elég neki a készülődéshez. Úgyhogy voltak azért történetek, itt a Maldív-szigeteken az biztos. Mostanában még a koronavírus járványt megelőző időszakban nagyon sok kínai turista is érkezett, Indiából is rengeteg eljönnek. Korábban a németek, a franciák, az indiaiak jöttek elsősorban. Aztán az orosz turisták is így hullámszerűen volt olyan időszak, amikor rengetegen ide érkeztek. Törökország mellett a Maldív is a kedvencek közé tartozott. Most, ha megnézzük, hogy milyen árakon lehetett elmenni, például 2-3 évvel ezelőtt a Maldív-szigetekre, akkor azt látjuk, hogy azért olcsóbban meg lehet ezt tenni, de hát azért ez nem egy filléres úti cél, azért azt tudni kell. Hát nem olyan drága, mint Monte Carlo vagy Saint-Tropez, a francia Riviera, az biztos, de jóval drágább, mint egy Kanári-szigeteki kis vakáció, nem beszélve a hiperolcsó egyiptomi kis nyaralásokat. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották. Garai Bendegú segítőtársam nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a műsorvezető, Kis Róbert Richárd. További kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!